Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Urunk, neked ajánljuk szolgádat Ferenc pápát, hogy töltsd el most örömmel jelenlétedben, és kérjük annak kegyelmét, hogy beteljesítsük az ő látomását egy olyan egyházról, amely megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumát hirdeti. Fogalmazott Leonardo Sandri bíboros április 30-án, a 9 napos gyászidőszak 5. napján a Szentmise homíliájában, amelyet Ferenc pápáért mutattak be a Szent Péter bazilikában. Hozzátette, Mária, Isten anyja és az egyház anyja, járj közben imáiddal azért, aki olyannyira akart szerető szemedbe nézni, és mostan neked szentelt bazilikában nyugszik. Így legyen. Átlépte az 50 000-et a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5,5 éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlanvásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kérhetnek, a csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető. Közölte. A ballagáskor az elmúlt évek befektetett munkáját és a nevelés eredményét ünneplik a tanárok, a szülők és a diákok, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Tapolcán a Batthyány János Gimnázium és Kollégium ballagási ünnepségén. Navracsics Tibor beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy egy közösség ereje a látszólag szürke hétköznapokban érezhető igazán, ehhez az erőhöz azonban törődésre van szükség. Az ünnepek azok az alkalmak, amikor az erőt újra tölthetjük, amikor a közösség megújulhat, így van ez a nemzeti vagy városi ünnepségeken, de a ballagáskor is, tette hozzá. A miniszter jelezte, a ballagásról ismét egy újabb évfolyam készül élete talán első, de semmiképpen nem az utolsó nagy megmérettetésére, és arra, hogy az első lépést megtegye afelé a felnőtt élet felé, amely egyre több lehetőséget, felelősséget és jogot garantál neki. Egy évfolyam lép most előre az életben, és hogy nemzedékké válnak-e, azon múlik, akik összegyűltek ünnepelni, jelentette ki. A kormány az elkövetkező 5 évben is biztosítja az előadó művészeti szektor kiszámítható működését, így évi legalább 25 milliárd forintot garantál a közös működtetésű színházak támogatására. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium sajtó és kommunikációs főosztálya a távirat irodával. Mint írták, ez legalább 15%-os forrásbővülést eredményez az egyes teátrumoknál. A kommuniké hangsúlyozta, a kormány így kívánja támogatni az alaptörvényben megfogalmazott értékekhez igazodó kulturális kínálat létrejöttét. A támogatás 7 fővárosi és 30 vidéki színházat, bábszínházat és szabadtéri színpadot érint. Az újabb 5 éves időszak minden évében a minisztérium törekszik arra, hogy legalább annyi fenntartói támogatást biztosítson az intézményeknek, mint amennyi az önkormányzati támogatás. Életének 75. évében hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, tájékoztatott honlapján az Alkotmánybíróság. Lenkovics Barnabás 1950-ben született a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rakamazon. a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban érettségizett, majd 1969-ben kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, ahol 1974-ben végzett. 1974 márciusától 2012 augusztusáig volt egyetemi oktató az ELTE polgárjogi tanszékén, 1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, ezzel a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja lett. 2000-től egyetemi tanár volt. Lenkovics Barnabást az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti. A temetéséről később adnak tájékoztatást. Végül az időjárásról. Mindenütt kiderül az ég, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. De a magasabban fekvő helyeken, vízpartok mentén, belvárosi részeken ennél több fokkal enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Megtartották a 7. kongregációs ülést. A Szent Cég gazdasági helyzete és a bíborosi felszólalások. Szandri bíboros homiliája Ferenc pápa 9 napos gyászidőszakában. Emlékezzünk arra, hogy uralkodni annyit tesz, mint szolgálni, ahogy Ferenc pápa is tette. Úriember, Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 3. vasárnapjára. 7. kongregáció. A Szent Szék gazdasági helyzete és a bíborosi felszólalások. A szerda délelőtti ülésen a bíborosok képet kaptak a Szent Szék gazdasági és pénzügyi helyzetéről, a befektetésekről, a Vatikán városi felújításokról, valamint a karitatív adományokról. A felszólalásokban az egyház és a társadalom megosztottsága, a szinodalitás, a papi és szerzetesi hivatások, az evangelizálás és a következetes keresztényi élet merült föl. Újabb részletek a konklávé gyakorlati lebonyolításáról. 181, közülük 124 választó bíboros vett részt a 7. kongregáción, ami szerdán reggel 9 órakor közös imával kezdődött. Az ülés első részében a Szent Szék gazdasági és pénzügyi helyzetéről volt szó. Reinhard Marx bíboros, a gazdasági tanács koordinátora ismertette a jelenlegi kihívásokat és kritikus pontokat. Javaslatokat fogalmazott meg a fenntarthatóságra vonatkozóan, mivel fontos, hogy a gazdasági struktúrák továbbra is stabilan támogassák a pápaság küldetését. Kevin Ferrell bíboros, a befektetési bizottság elnöke, ezután a bizottság szerepéről és tevékenységéről szólalt föl. Christoph Schönborn bíboros, a JOR Vallási Művek Intézete bíborosi felügyelő tanácsának elnöke, a Vatikáni Pénzintézet jelenlegi helyzetét vázolta. Ezután Fernando Verhez Alzaga bíboros, Vatikánvárosi Állam kormányzóságának nyugalmazott elnöke, a kormányzóságra vonatkozó egyes részleteket osztotta meg a bíborosokkal, a felújítási munkálatokról és az apostoli széknek nyújtott támogatásról szólt. Végül Konrád Krajewski bíboros apostoli alamizsnás bemutatta a karitatív szolgálat digasztérium tevékenységét. A szerda délelőtti kongregáció második felében fölolvasták a közleményt, amelyben Isten népének imáit kérik a konklávéért. Ezt 14 felszólalás követte a következő témákról. Isten népének egyháztani megvilágítása, különös tekintettel arra a szenvedésre, amit az egyházon belüli széthúzás és a társadalmi megosztottság okoz. Több ízben rámutattak a szinodalitás értékére a püspöki kollegialitással kapcsolatban, mint a differenciált közös felelősség kifejezésére. Több felszólalásban előkerült a papi és szerzetesi hivatások kérdése, az egyház spirituális és lelkipásztori megújulásával összefüggésben. Több bíboros kifejezetten utalta a II. Vatikáni zsinat dokumentumaira, azon belül is a Lumen Gentium és a Gaudium et Spes kezdetű apostoli konstitúciókra. Szó esett az evangelizálásról, és arról, mennyire fontos a következetesség, az evangélium hirdetése és a keresztény élet konkrét tanúságtétele között. A kongregációs ülés 00:30-kor a Regina Czöli elimádkozásával zárult. A 8. kongregációra május 2-án pénteken reggel 9 órakor gyűlnek össze a bíborosok. A Szentszék sajtótermének igazgatója újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, még 9 bíboros hiányzik. A kongregációkon csak bíborosok vesznek részt, a római kúria más tagjai nem. A Pro Eligendo Pontifice Szentmise után a bíborosok átköltöznek a Szent Márta házba. Addig minden bíboros saját római rezidenciáján lakik. Előbb fel kell szabadítani és előkészíteni a szobákat. A pápa szobájának pecsétjét a Szent Márta házban az új pápa megválasztása után távolítják el. A szobákat az új pápának tartják fenn. Vinko Puljics, szarajevói bíboros érsek nagyon beteg, ezért az orvosok tanácsára jelen lesz a konklávén, de valószínűleg a Szent Márta házból szavaz majd. 2 szavazást tartanak délelőtt és 2 délután, míg a Sixtus kápolna kéményéből 2-szer száll majd föl a füst, az egyik a délelőtt végén, a másik pedig este. Ha sikerül megválasztani az új pápát, akkor korábban várható a füst.
Szendri bíboros homíliája. Emlékezzünk arra, hogy uralkodni annyit tesz, mint szolgálni, ahogyan Ferenc pápa is tette. Isten álma az egyház számára, melyet Ferenc pápa többször is kifejezett, a nemzedékek közötti találkozásban és a párbeszédben rejlik, az idősek álmai és a fiatalok energiája és elképzelései között, mert nincs növekedés gyökerek nélkül és nincs virágzás új hajtások nélkül. Az elhunyt pápa ezt a kifejezést a bíborosi kollégiumra is ráhagyta, amely fiatalokból és idősekből áll, amelyben mindenki tanulhat Istentől, megsejtheti az álmát, amelyet egyháza számára szán, és fiatal, megújult lelkesedéssel megpróbálhatja megvalósítani. Így fogalmazott Leonardo Szendri bíboros, a bíborosi kollégium dékán helyettese, a Novem Diales 5. szentmiséjének prédikációjában, amelyet szerdán délután mutatott be a Szent Péter bazilikában, Ferenc pápa lelki üdvéért. A bíborosi kollégiumnak szentelt szertartáson, amely ezekben a napokban összegyűlik a konklávét megelőző kongregációkon, az olasz argentin bíboros szólt arról a kötelességről, hogy mindig diakónusok, azaz szolgálók maradjunk, ami a bíborból ered, valamint a Servus Servorum Dei címből, amelyet a hagyomány Róma püspökének tulajdonít. Ferenc pápa ezt úgy élte meg, hogy a szenvedés és a magány különböző helyeit választotta ki a Cőna Domini szentmiséjére a lábmosáshoz, valamint, hogy letérdelt és megcsókolta a Dél-Szudán vezetőinek lábát, a béke ajándékáért könyörögve. Szendri bíboros felidézte, hogy ugyanazzal a sokak által botrányosnak tartott, de erősen evangéliumi stílussal tette ezt, amellyel Szent VI. Pápa 50 évvel ezelőtt, december 4-én a Sixtus kápolnában letérdelt, hogy megcsókolja Melitoné Kalkedón metropolita lábát. A bíborosi kollégium dékán helyettese prédikációjának elején hangsúlyozta, hogy Krisztus húsvéti tapasztalatából nyer értelmet Péter utódjának szolgálata, aki minden korban arra hivatott, hogy Jézus szavait élje, amelyeket az első apostolnak mondott, és amelyeket Lukács evangéliumában hallottunk. Te pedig, ha majd megtérsz, erősítsd meg testvéreidet. Az elhunyt pápáról, nem leplezve meghatottságát, felidézte a húsvéti vigília előtti rövid látogatását a bazilikában, és elmagyarázta, hogy ideális esetben a Novemdiales szentmiséjén Péter utóda összehív minket, hogy megerősítsen, hogy megújítsuk hitvallásunkat a test feltámadásában, a bűnök bocsánatában, még egy pápává vált ember bűneinek bocsánatában is, és annak a tudatnak a megújításában, hogy minden egyes személy történetének egysége Isten kezében van. Szándri bíboros megismételte, hogy a Novemdiales, a 9 napos gyász szertartásain a bíborosok az Úrra bízzák azt, akinek első munkatársai és tanácsadói voltak a római kúriában és a világ egyházmegyéiben. Továbbá azokat a személyeket is, akiket mindegyikük magával hoz, akikért és akikkel együtt hivatott élni a szolgálatát. Olyan helyek ezek, ahol az apostolok utódaiként minden nap arra kapunk meghívást, hogy emlékezzünk és tudatosan éljük, hogy uralkodni annyit tesz, mint szolgálni, mint a Mester és az Úr, aki közöttünk van úgy, mint aki szolgál. Bár 3 rendre vagyunk osztva, püspöki, papi és diakónusi, mindannyian, hangsúlyozta a bíborosi kollégium dékán helyettese, arra kaptunk meghívást, hogy szolgáljunk, tanúságot tegyünk az evangéliumról, vérünk ontásáig, felajánlva magunkat testületileg és egyénileg, mint Szent Péter apostol utódjának első munkatársai. Az olasz argentin bíboros méltatva az apostolok könyvéből vett első olvasmányt, valamint Péter apostol első, pünköstkor a cenákulum előtt elmondott beszédét, emlékeztetett arra, hogy húsvét után következik a lélek pünkösdi várása, a lélek ajándékának teljességével az egyház kezdete. Azt az időszakot éljük, amely Péter utódjának, Ferenc pápának az élete befejezése és az ígéret beteljesedése között van, hogy a lélek új kiáradásával Krisztus egyháza egy új pásztorral folytathassa útját az emberek között. De melyik profécia teljesedik be pünköstkor? Tette fel a kérdést Szándri bíboros. Az a Ferenc pápának oly kedves és az általa oly gyakran idézett profécia, amelyet Joel könyvének 3. fejezetében találunk. Kiárasztom lelkem minden testre. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Kedves Szentatyánk szerette ezt ismételgetni, amikor a generációk közötti találkozásról és párbeszédről beszélt, annak szükségességéről, hogy az idősek mondják el álmaikat a fiataloknak, és azzal együtt, hogy ez utóbbiak energiájukkal és látomásaikkal, Isten segítségével valósággá tudják váltani azokat. A bíborosi kollégium dékán helyettese Ferenc pápa szavait idézte. Nincs jövő az idősek és a fiatalok találkozása nélkül, nincs növekedés gyökerek nélkül, és nincs virágzás újhajtások nélkül. Soha nincs profécia emlékezés nélkül, soha nincs emlékezés profécia nélkül, és mindig találkozni kell. Végül felidézte az atyaházába éppen visszatért pápa által a szentévet meghirdető bullájában jelzett elképzelést, álmot, amelyre már most fel kell készülnünk, és amelyet az új pápára bízunk. A 2033-as szentévre utal, a megváltás 2000 éve alkalmából, amely az Úr Jézus szenvedése, halála és feltámadása által valósult meg. Egy jelentős állomásokkal teli útról van szó, melynek során lelkileg mindannyian zarándokokká válunk a Szentföld útjain, Jeruzsálemben, hogy a Szent Sírból hirdessük a világnak, abban a reményben, hogy ezt minden testvérünkkel és nővérünkkel együtt tehetjük meg, akiket az egyetlen keresztség szentelt meg, hogy az Úr valóban feltámadt és megjelent Simonnak.
Úriember. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Húsvét harmadik vasárnapjára.
Húsvét harmadik vasárnapjának evangéliumában az Úr úgy jelenik meg a tanítványok előtt, mint egykor régen, halászás közben. Húsvét előtt, amikor Péter meglátja a vízen közeledő Urat, nagy lelkesedésében feléje indul, s elkezd süllyedni. Húsvét után Jánossal együtt ránéznek a parton álló emberre, és felismerik az Urat. Már nem csak néznek, hanem látnak is. A feltámadt Jézus most már az egyetemes Krisztus, Richard Rohr ferences szerzetes kifejezésével élve. Bárhol, bármikor, bárkinek megjelenhet, amikor az ember készen áll a felismerésre. A rejtőző Isten megnyilvánul, Krisztus jelen valóvá válik. Oly sokszor részt veszek a Szentmisén, az Eukarisztia ünneplésében, hallom az alapító szavakat, ez az én testem, ez az én vérem kelyhe, és egyszer csak berobban a felismerés. Az Úr az. Az az Úr, aki annak idején megjelent a tanítványoknak, megvendégelte őket, most is megteszi. Veled, velem, bárkivel. S akiben ez a felismerés megszületik, az elindul. Mások és a másik felé. S akkor történnek igazi találkozások azokkal, akik hasonló élményben részesültek. Igazán csak azok értik meg egymást, akik hasonló élményben részesültek. Nem csak hallottak róla, nem csak hirdetik őt, hanem találkoztak is vele. Akik ugyanazt az Urat látják, egyet értenek, hiszen egy az Úr. Nem mindig azok a hozzám közel állók, akikkel fizikailag együtt élek, hanem azok, akik ugyanazt az Urat érzik magukhoz közel, s őt valóban közel érzik. Így növekszik a feltámadt Krisztus fénye egy házban. A feltámadás előtti hit fellángolásokkal kezdődik, a feltámadás utáni hit pedig meggyőződéssé válik. Van különbség a kettő között, hiszen ez a második az igazi, ez a cél. Mégis az első feltétele a másodiknak. Péter fellángol és elindul. Szükséges ez a fellángolás, de nem elég, amint az később kiderül, hiszen elkezd süllyedni. Nem elég a kezdeti fellángolás, szükséges a kitartás az úton, amely azonban nem zárja ki a kudarcokat sem. Sőt, sok kudarc vezet a legnagyobb sikerhez. A legnagyobb siker pedig az, amikor felismerem az Urat. A felismerés szó magában rejti a felismerés lépéseit. Induljunk a szó végéről. Az első szó az és. Akkor haladok a Krisztusi úton, ha mindig van egy és. Mindig van tovább. Nem állok meg. Nem állok le a fejlődésben. A következő szó, amit a felismerés szó magában rejt, a rés. Ha tovább lépek, lehetetlen, hogy ne vegyem észre azokat a réseket, amelyen keresztül beljebb és feljebb léphetek. Beljebb lényem középpontja felé, és egyben feljebb az Úr felé. A következő szó a merés. Van bátorságom tovább lépni, és közben merítek a már meglévő tapasztalásaimból és találkozásaimból, ahol ráéreztem arra, hogy nem jó sokáig leállni, hiszen akkor falakat építek. A következő szó visszafelé az is. Nem csak nekem, másnak is lehet igaza egyszerre, mert a képnek csak magamra vonatkozó részét látom, ha látom. A következő szó az ismerés. Minél beljebb haladok lényem középpontja felé, és minél feljebb lépek az Úr felé, annál többet ismerek meg belőle, magamból és másokból. Képessé válok egyre közelebb kerülni magamhoz, Istenhez, a másik emberhez. S bár ismeretemben fejlődöm, s látom jobban a rosszat is a jó mellett, képes vagyok megbocsátani. A következő szó az elismerés. Ha növekszik az ismerés, az előző szó, egyre jobban elismerem a másikat, tisztelem őt. s Isten arcát is kezdem látni benne, ahogy magamban is. És végül a teljes szó, ami magában foglalja az előbbieket, a felismerés. Így jutok el a felismerésre, hogy amit addig néztem, azt valójában nem is láttam igazán. És akkor kimondom Istenre, az Úr az. S az Úr arcának egy-egy részletét ismerem fel a másik emberben, és önmagamban is. Az Úrral való találkozás által így válok úri emberré. És akkor már nem tudom a régi életemet élni. Akkor sem, ha ugyanazokat a dolgokat teszem. Munkám, foglalkozásom, életem hivatássá válik. Elhivatott keresztényként élem tovább ugyanazokat a napokat másként. Többet nézek magamba, másként figyelek másokat, mert a feltámadás fényében és tényében tudom, az Úr az, aki velem van. Másokkal is, mindenkivel, aki felismeri és befogadja őt.
Úri ember, Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 5-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel nagyszombat liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Folytatjuk egy kicsit a húsvéti időben elmélkedésünket a liturgiáról. A múlt alkalommal nagypéntekről beszélgettünk, kicsit kiveséztük, hogy kinek mit jelent a nagypéntek, mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé, mi az, amit mi látunk jónak, mi az, ami lélekemelő, mi az, ami egy kicsit romboló ilyen szempontból, és hát több mindenre kitértünk, így a mai napra maradt a nagyszombat, és a húsvét vasárnap, illetve a húsvétot követő időszak. Mi a nagyszombatban az, ami számotokra különleges, fontos, kiemelkedő, vagy ami úgy megérint a nagyszombatban?
Nagyszombaton a tűzszentelés az, ami ugye kezdetét veszi a liturgia, és nekem az nagyon, nagyon lélekemelő. Meg utána, hogy megszólalnak ugye a harangok, megszólal az összes zeneszerszáma a templomban, szerintem ez is nagyon, tehát úgy olyan jó visszhangot kelt a lélekben is.
Ez biztos. Kriszta, neked a nagyszombatban mi a kedvenc részed, vagy mi az, ami neked a nagyszombatban úgy szimpatikus?
Korábban mindig a dicsőség volt, amikor megszólalt az orgonak, mindig rázott a hideg, és annyira jó volt, jó érzés volt, még nagyon megható. Mostanában, hát egy olyan jó 10 éve, amikor az oltári szentséget, tehát elindulunk körmenetre, és békesség veletek, én vagyok, ne féljetek, az a kedvenc részem. Ezt nagyon szeretem.
Igen, tehát ugye két véglet, a tűzszentelés a legelején van, a békesség veletek meg a legvégén. Közötte, ami talán a legérdekesebb, még mielőtt ugye ez az élményszerű pillanat bekövetkezik, hogy megszólalnak a csengő, korgon, a harangok, ugye ott van 7 olvasmány, amiből ugye általában nem mind a hetet szoktuk az ószövetségi olvasmányok közül felolvasni, nyilván lehet mind a hetet, nagyon sok helyen fel is olvassák mind a hetet, általában 3-at szoktak, vagy 4-et, ugye nyilván az idő miatt is sokan vannak idősek a templomokban, nem akarják ezzel ugye nyújtani a liturgiát, tehát választható, van olyan, aminek kötelező benne lennie az olvasmányok között, ugye ilyen a Vöröstengeren való átkerés, ugye a zsidó húsvétnak az emlékezete, hiszen tudjuk, hogy talán ez egy ilyen zavaró tényező lehet sokak számára, gyerekek is megkérdezték már többször, meg felnőttek is, hogy miért mondjuk azt, hogy Jézus is megünnepelte tanítványaival a húsvétot, hiszen a húsvét az Jézus feltámadásának az ünnepe. És ugye felmerülhet egy ilyen logikus kérdés, mert halljuk a nagy héten, ugye virágvasárnap a passióban, illetve nagypénteken is, hogy, vagy nagy csütörtökön is, hogy Jézus megünnepelt a tanítványaival a húsvétot. Ugye tudnunk kell azt, hogy a húsvét nem abban az értelemben volt húsvét, mint ahogy ma beszélünk húsvétről, tehát nem Jézus feltámadása volt, hanem a zsidóknak az Egyiptomból való szabadulása, az egyiptomi fogságból való hazatérése. Ez volt a Pészák, a Pászka ünnepe, a zsidó húsvét, amit azóta is minden zsidó családban megülnek, ugyanazt az ételt fogyasztják, amit akkor kért az Isten, amikor a zsidók kiszabadultak Egyiptomból, és egy különleges szertartással a családok mai napig is megülik a zsidó húsvétot, a zsidó pászkát, ami egy különleges vacsora, ahol a kovásztalan kenyeret, keserű salátát és a bárányhúst fogyasztották, ugye a friss bárányhúst, vagy sült bárányhúst, és ebből született az a hagyomány, hogy a legtöbb országban húsvétkor bárányhúst esznek. Érdekes módon Magyarországon ez valahogy nem honosodott meg ez az ősi hagyomány, de a környező országokban mindenhol a húsvéti étel az a bárányhús. Minden országban az egyik legfontosabb kellék az ételszentelésnek, ugye a bárányhús, a sült bárány vagy a töltött bárány. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos, és az, hogy fiatal, tehát ugye sok helyen betartják, ahogy a Biblia írja, hogy hím és egy éves, tehát nagyon fiatal zsenge bárányt kellett feláldozni, úgyhogy az ajtófélfákat bekenték ugye a vérével annak idején az Egyiptomból való szabaduláskor, és így mentette meg őket az Isten, ugye? És ez egy jelkép volt, abszolút jelkép, hogy a fiatal bárány, akinek a vére megmenti azokat, akik elhiszik az Istennek, ezt is bekenik az ajtófélfát. Ugye ez Jézusra akar utalni, hogy Jézus, aki megszabadít a bűntől, feloldja a bűnnek a fogságát, és akik az ő vérét veszik magukhoz, akik az ő vérének az oltalma alatt állnak, azok megmenekülnek a sátán kísértéseitől, megmenekülnek a csapásoktól. Tehát ez a zsidó kivonulás egy nagyon-nagyon szép ilyen biblikus jelkép, és ezt ünnepelték, ezt nevezzük zsidó húsvétnak, ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival, ezt a széderestét, amikor asztal köré ültek, megemlékeztek a kivonulásról, a szabadulásról, és ahogy mai napig is történik, a családfő, hogy a kezébe veszi a kenyeret, szétosztja, a kezébe veszi a kelyhet, szétosztja különböző részeinél a vacsorának, egy-egy korty bort kell inni, közben zsoltárokat imádkoznak, megemlékeznek a történetről, ugye, amelyben ugye a családapa az, aki mindig elmondja a legkisebb gyerek kérdésére, hogy mi történt ezen az estén, hogy hogyan vonultak ki a zsidók Egyiptomból, hogyan szabadultak meg. Tulajdonképpen ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival az utolsó vacsorán, ezt a széderestét, ahol maga Jézus vállalta fel a családfői szerepet, a papi szerepet, és ő az, aki megtöri a kenyeret, csak egy magasabb szintre emelve és saját testeként osztva szét. Tehát ebből indul a Szent Mise tulajdonképpen, az első Szent Mise. Ne kalandozzunk nagyon el, ugye ez az olvasmány, a Vöröstengeren való átkerés, ez például egy kötelező olvasmány Nagyszombaton. A lényeges kérdés, amit ennél, a résznél az, hogy ti hogy látjátok ezt a sok ószövetségi olvasmányt, mert nagyon sokszor ez egy ilyen vitatéma, hogy hosszú, ugye ott ülünk a sötétben legtöbbször, meg ezért is sok helyen kihagyják, hogy nem mind a hetet olvassák föl, csak hármat, hogy hát úgysem bírják ki az emberek, nem bírnak sokáig egy helybe ülni, meg hosszú, meg nem tudnak az emberek figyelni, de hogy egyáltalán nektek például ez mit jelent, amikor hallgatjuk teljesen, ott nem kell csinálni semmit igazából, mert ének is alig van, tehát sötét van, csend van, igazából csak figyelni és hallgatni kell ezeket a sorozatban egymás után következő olvasmányokat, általában ugye az első a világ teremtése, aztán jön a Vöröstengeren való átkelés, aztán lehet Ezekielnek a csontmezőről szóló látomása, vagy bármelyik másik szentírási rész, de olyan hosszú-hosszú olvasmányok, amúgy is a szövegek is elég hosszúak ezen az éjszakán, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire van ennek ott értelme, jelentősége, mennyire követhető, van-e valami üzenete úgy azután, hogy már átéltük a tűzszentelést, a bevonulást, eloltottuk a gyertyákat és leültünk.
Nekem a várakozást erősíti, tehát hogy várom azt, hogy nyilván tudom, mi a végkifejlete a misének, tehát hogy mi következik, de hogy bennem azt erősíti meg, hogy minél inkább közelebb jutunk ugye az új szövetségi részhez, annál inkább így egy irányba mutatnak ezek az olvasmányszövegek.
Igen, érdekes, ugye ezt nem kifelejtettem, de ugye nem mondtuk, vagy nem említettem én sem az elején, hogy amikor bejövünk a templomba, és ugye megénekeljük Krisztus világosságát a húsvéti gyertyával, ott van egy nagyon fontos rész, ugye az exultet, a húsvéti örömének, Amire ugye azt mondja Mozart, hogy azt mondta Haydnán, hogy ha ő lenne az Exultetnek a szerzője, tehát bármelyik művét odaadná cserébe, hogyha ő lehetett volna az Exultet első sorának a szerzője. Tehát ezt Mozart maga mondta, hogy egy olyan különleges zenei és nyilván lelki mű szerzemény, amelyért ő azt állította, hogy az összes szerzeményét odaadná, addigi szerzeményét, hogyha az Exultetnek az első részét ő írhatta volna meg, vagy ő hozhatta volna létre. Tehát egy annyira gyönyörű és másokat, sokakat megérintő himnusz ez az Exultet. Tehát egy nagyon-nagyon különleges, valóban nagyon-nagyon különleges rész, és tényleg gyönyörű az ének, gyönyörű az egésznek a szövege, gyönyörű a tartalma, mert hogy elmondja, hogy tulajdonképpen mi értelme volt az egész húsvétnak, ugye elmondja az ószövetségi olvasmányokat, egy kicsit leszpoilerezi, ugye, mert ugye elmondja azokat az olvasmányokat, amelyeket felolvasunk, hogy Vöröstengeren átvezette, ez történt, az történt, amaz történt, azt is elmondja, hogy miért volt szükséges az első embernek a bűne, ugye azt mondja érdekes Ádám bűnére, hogy szerencsés vétek, mert ilyen megváltót érdemelt. Annyira szép ezek a szép teológiai mondatok és üzenetek, hogy Ádám bűnét is szerencsésnek nevezi, mert az Isten tudjuk, hogy az ősbűn elkövetésén ugye rögtön megígéri a megváltót, és úgy fogja fel az Exultet, hogy ha Ádám nem követi el, ugye Ádám és Éva az ősbűnt, akkor nem jön Krisztus, akkor nincs szükség a megváltóra, de milyen szerencse, hogy az Isten erről is gondoskodott, és gyönyörűen végigvezeti a húsvéti gyertyát, ugye a méhek viaszából készült gyertya, ugye az emberi munka, az emberi életnek ez a körforgása, ez teljesen megjelenik benne valamilyen gyönyörűséges mondani, és akkor azt követik ugye az olvasmányok. Nem tudom, hogy Kriszta, te hogy látod ezt az olvasmányokat, vagy van-e neked valami üzenete ezeknek az ószövetségi olvasmányoknak?
Nekem nagyon sokat jelenti, nagyon szeretem a Szentírást hallgatni is, hogyha, meg az evangéliumot is, hogyha át tudom élni, tehát hogy van lehetőségem arra, hogy csöndben legyek és odafigyeljek, hogy nem arra kell készülni, hogy melyik Zsoltát kell kikeresni, meg stb. Én nekem a kedvencem még hittanúráról egyetlen egy olvasmány, vagy ószövetségi rész maradt meg, pont az, amikor az ajtófélfát bekenték a bárány vérével, és ez úgy bennem megmaradt nagyon. Az Exultetet egyébként nagyon szeretem, azt én is így látom, hogy olyan csodálatos szövege van, meg annyi mondani halója, én nagyon szeretem. Meg Mozart is elég alázatos volt, hogy ilyet mond, mert azért az ő műve is a kis pályások azért.
végigolvassuk az olvasmányokat, és aztán utána jön ugye a dicsőség, amikor ugye azt mondjuk, hogy visszajönnek a harangok Rómából, megszólalnak a harangok, a dicsőség, sokszor ilyenkor kapcsoljuk fel a lámpákat a templomban. Egy óriási élmény, hogy visszatér az ünnep az egyházban, ugye a sírban nyugvás után visszatér az ünnepi hangulat, és aztán ugye ünnepélyesen visszajön az Alleluja, ami a húsvétnak az éneke, 40 napig nem énekeltünk Alleluját, és ilyenkor ugye ez is egy ilyen külön öröm, hogy visszatér a szertartásainkba az Alleluja, amit nagyon-nagyon gyakran éneklünk a húsvéti időben, hiszen ez a húsvétnak az egyik különleges szava, himnusza, felkiáltása, ez az Alleluja, amit a keresztény nép ilyenkor énekel. Ez egy nagyon-nagyon fontos része. Aztán utána ugye jön a prédikáció, és aztán jön a keresztelőkútnak, a víznek a megáldása, és ha jelen vannak felnőttek, akkor őket ilyenkor kereszteljük meg. Nem tudom, Timi, neked mikor volt a keresztelésed? Húsvét éjszaka kereszteltek, vagy azon kívül?
Azon kívül.
És neked felnőttként milyen élmény volt a keresztelkedés?
Nagyon megható volt, meg megrázó is, mert egy elég nagy templomban történt, ugye a minorita templomban, és tele volt a templom. Pedig nem a családi mise keretében történt meg, és nekem ugye az első áldozásom is akkor volt. Úgyhogy nagyon-nagyon megható élmény volt. Eleve maga a keresztelés szertartása is, de utána nyilván az első áldozás az meg volt a katarzis része. Tehát az volt a... Én ezt ott végig bőgtem, tehát ezt úgy potyogtak a könnyeim. Tehát nagyon-nagyon megható, meg megrázó élmény volt egyébként.
És mi volt az, amit átéltél, hogyha vissza tudsz emlékezni erre? Ez egy érdekes dolog, ugye mi is kereszteltünk most felnőtteket, és az ugye hirtelen történik, mert ugye az, hogy az embert egyik pillanatról a másikra megkeresztelik, aztán rögtön az első áldozás ugye ugyanabban a szent misében gyakorlatilag. Tehát nincs az, mint gyerekkorban, hogy ott van egy néhány év kiesés, aztán járunk hittanra, akkor első áldozás, aztán megint néhány év, aztán bérmálás. Ugye a felnőtteknél ezt tudnunk kell, ugye, hogy egyszerre szolgáltatják ki a három szentséget, hogy a keresztség, első áldozás, bérmálás, ez ilyenkor felnőtt korban, ez egyszerre van kiszolgáltatva, tehát olyan hirtelen élmény, tehát nincs annyi idő feldolgozni, hogy mi is történt fél órával ezelőtt, mert már jön a következő nagy esemény az életemben. Megkereszteltek, 20 perc szünet, és már rögtön első áldozó is vagyok. Tehát ugye, mert a gyerekeknél mit látunk? Tehát azt látjuk, hogy a legfontosabb az, hogy mibe öltöznek fel, mennyasszonyi ruha, szép legyen, ajándékot vegyenek neki. Tehát ez úgy eltörpül mellett az, hogy az eukarisztia meg az oltári szentség nagyon sokszor a külsőségekben kimerül, de egy felnőttnél, amikor a húsvét éjszakáján megkeresztelik és első áldozhat, hát az egy más élmény kell, hogy legyen.
Nekem azért volt érdekes, mert én azon izgultam, hogy a keresztelés után nehogy valami gondolati bűnt elkövessek, hogy ne lehessek első áldozó. Tehát emlékszem rá, hogy egy kicsit így szorongtam is, de ezt annak idején megbeszéltük egyébként az atyával, aki keresztelt, hogy ugye nem lesz ilyen, ugye nem fogok én ebbe a hibába beleesni, és emlékszem rá, hogy azért volt bennem druk, utána el is meséltem, és rám nézett menet közben, tehát ő tudta, hogy mi jár az én fejemben, de nem történt ilyen, tehát nyugodtan tudtam az első áldozáshoz járulni, vagy részt venni benne. Nekem ugye a bérmálkozás az még egy évre rátörtént, úgyhogy volt időm felkészülni rá.
Azért érdekes, ugye talán a kedves hallgatóknak is ezt tudja elmondani, hogy ugye tudjuk, hogy a keresztség, hogy a felnőtt korban történik, akkor ugye bűneltörlő hatású, tehát azt jelenti, hogy ha felnőttet keresztelünk, akkor gyakorlatilag az addigi életében elkövetett minden bűnét teljesen eltörli a keresztség szentsége, tehát gyakorlatilag a felnőtt keresztelendő, amint megkeresztelkedik, attól a pillanattól kezdve, hogy teljes mértékben gondolatilag, testileg, lelkileg, minden szempontból bármilyen bűnt követett el, ugye ő teljesen megtisztul és teljesen tisztává válik. Ezért ugye különleges pillanat egy felnőtt keresztelés, hiszen teljesen bűneltörlő hatása rendelkezik, ezért nem is kell gyónni azoknak, akik felnőttként keresztelkeznek meg, ugye az áldozás előtt. Aztán természetesen utána nyilván kell, de akkor annyira megtisztítja a keresztség, hogy nincs szükség a külön bűnbánatra, mert ez a teljes bűneltörlő hatással bíró a keresztség. Ilyenkor imádkozunk a keresztelendőket, ahol nincs felnőtt keresztelés, ott fel is szólítja a pap, sőt az utána következő hétköznapokon is imádkozzunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg. Tehát húsvét 8-adában majdhogy nem minden nap imádkozunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg a szentmise könyörgéseiben. Ugye tudjuk, hogy régen az volt a szokás, hogy egy hétig fehér ruhába jártak azok, akik megkeresztelkedtek. ezért a húsvét utáni első vasárnap volt a fehér vasárnap, mert azon a vasárnapon vették le a fehér ruhát. Tehát addig fehér ruhába jártak, minden nap mentek a szentmisére, és imádkozott az egész keresztény közösség azokért, akiket megkereszteltek, befogadták a közösségbe, onnantól kezdve a közösség élő tagjai lettek. Ugye a húsvét, tehát alapvetően azért ilyen szép és hosszú ünnep, ugye 8 napos ünnep, mert hogy annyira fontos és annyira sok esemény történik, hogy ad időt az egyház az ünnep után, hogy ezt 8 napon keresztül feldolgozzuk, és 8 napon keresztül átéljük, ezért húsvét után 8 napon keresztül teljes ünnepélyességgel imádkozzuk a szentmiséket, mint hogyha húsvét vasárnap lenne, és 8 napon keresztül minden nap ünnepi szentmisét végzünk, hálát adva a megváltás kegyelméért. Ugye, tehát a keresztelés utána pedig a szentmise gyakorlatilag a szokott módon folytatódik egészen a végéig, úgy, amit Kriszta említett, amikor a pap beénekli az oltári szentséggel a kezében, hogy békesség veletek, ugye én vagyok, ne féljetek, békesség nektek, én vagyok, alleluja. Tehát ez a felszólítás, amikor indul a körmenet, békesség nektek, én vagyok, alleluja, ne féljetek, alleluja, ez az, ami aztán kitöri az ajtót, úgymond, és a templom falai közül kimegy a szabadba, kimegy és megmutatja a világnak, hogy ünnep van, élet van, a sötétségből a világosságra, a krisztusi világosságra lép ki az ember, és ez egy feladat is, hiszen a feltámadás ünneplőjének ez a missziós feladata, hogy lépjen ki a templomból, hogy az az öröm, amit átélt, az a hit élmény, az a tapasztalat, ami megérintette őt ebben a szertartásban, ebben az Istennel való találkozásban, az nem maradjon bent a falak között, hanem jusson ki azok közé is, akik nincsenek ott a templomban, hiszen nagyon könnyű kritizálni azokat, akik nem járnak el a templomba, vagy nem vesznek részt a szentmisén, de fontos az, hogy tegyünk is értük valamit, ezért megyünk ki a templomból egy-egy körmenet során, hogy megmutassuk azt, hogy van élet, és meghívjunk másokat, és az egész életünk erről szól, minden vasárnap elmegyünk a szentmisére, de nem maradhatunk a falak között, hanem ki kell vinnünk, ki kell lépnünk ugye a templomból, és amit ott átérünk, azt meg kell osztani azokkal, akik nincsenek ott, akik nincsenek velünk, hogy ők is részesei lehessenek a mi ünneplésünknek, annak az ünneplésnek, amely valóban Isten élménnyel ruházza fel az embert. És aztán jönnek a húsvét 8-adának a napjai, amikor ugye felolvasunk különböző evangéliumi részleteket és jelenéseket. Ugye a húsvét hétfői evangélium, ugye az az evangélium, amikor Jézus szembe jön az asszonyokkal és megszólítja őket, hogy üdv nektek, és megparancsolja, vagy felkéri, felszólítja őket, hogy menjenek el és mondják el a tanítványoknak, hogy Jézus feltámadt. Aztán ezután ugye jön a húsvét keddi evangélium, amikor Mária Magdolnának a történetét hallgatjuk meg, aki sírva ücsörög a sírnál, és keresi Jézusnak a holttestét, azt hiszi, hogy a kertész elvitte, és a nevén szólítja ugye Jézus Mária Magdolnát, hogy Mária, én vagyok az, és akkor ismeri fel Jézust ugye Mária Magdolna, amikor ugye a nevén szólítja őt Jézus. Aztán jön ugye a 8-adában a szerda, ugye az Emmauszi tanítványok, az csüggett, elkeseredett, bizonytalan tanítványok, akik indulnak hazafelé a szülőfalujukba. Tehát ott hagyták Jeruzsálemet, ott hagyják az apostolokat, és ballagnak hazafelé, Jézus melléjük szegődik, és ez a második szentmise, ugye az utolsó vacsora után, Jézus megtöri nekik a kenyeret, és felismerik az Emmauszi tanítványok, ugye Jézust a kenyértörésben. Aztán jön a csütörtök, amikor az Emmauszi tanítványok visszatérnek, ugye, és Jézus megjelenik a tanítványok közösségének, amikor azt mondja, hogy tapintsátok meg, ugye, hogy én vagyok az, már van hús és csont rajtam, a szellemnek azonban nincs. Aztán jön ugye a péntek, amikor ugye Jézus halfogásra szólítja föl a tavon halászó apostolokat, és amire kiérnek a partra, a feltámadott Krisztus ott csütögeti nekik a halat a parton, és meghívja őket, hogy egyenek vele együtt. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ebben van egy olyan szép mondat, ugye, amikor kifogják a halakat, szám szerint 153 fajta hal volt ugye a hálóban, ez egy érdekes gondolat, hiszen talán azt mondják a kutatók, hogy akkor ennyi népet ismertek, vagy ennyi embert, vagy nemzetet ismertek a földkerekségen, 153-at, és ez is egy jelképes, hogy az apostoloknak az addig ismert minden népcsoporthoz és embertípushoz, emberfajhoz ugye küldetése van, hogy elmenjenek, és addig ismert világban ugye elmondják azt, hogy mi történt, hogy ez annyira fontos, ez a küldetés. Tehát ez a pénteki, a húsvét pénteki, aztán jön a húsvét 8-adának a szombatja. Ugye Mária Magdolna ismét megjelenik előttünk, és újra megjelenik két tanítványnak, és van itt egy ilyen kis megjegyzés, hogy ugye szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek az asszonyoknak a tanítványok, és újra megbízza őket, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Tehát így megyünk végig az ünnepeken. Nem tudom, hogy van-e ezek közül az evangéliumok közül esetleg, ami nektek úgy szimpatikusan, vagy valamelyik személy, akivel tudtok azonosulni, vagy valami, ami ezek közül a nyolcados evangéliumok közül úgy számotokra például fontos.
Az Emmauszi tanítványok nekem az a kedvencem. Mondjuk mindegyik nagyon-nagyon olyan közel jön benne igazából Jézus, tehát hogy minden egyes evangélium szerintem Musvét nyolcadában is arról szól, hogy mennyire irgalmas az Isten, és mennyire szeret minket, semmi másról, nyilván másról is, csak hogy ez így alapvető, és hogy így önt iránk az ő szeretetét ebben az időszakban.
Talán nem véletlen az, hogy az irgalmasság vasárnapja zárja le a Húsvét nyolcadát, amit ugye Szent II. János Pál pápa vezetett be annak idején. Talán ő is levont ezt a következtetést, hogy annyira az Isten irgalmassága sugárzik a szent napok alatt, hogy jó, hogyha ez az ünnep zárja le, és akkor központba kerül az Isten irgalmasság. Hát talán akkor így a Húsvét eseményeinek a végéhez érkeztünk. Én azt tudnám ajánlani és kérni a kedves rádió hallgatóktól, hogy ahogy azt mi is megtettük, önök is tekintsenek vissza a Húsvétra. Van internet, van Biblia, van ez, van az, sok minden lehetőség. Jó, hogyha ezeket újraolvassuk, a Húsvét nyolcadának a szentírási részeit, az Emmauszi tanítványokat, Mária Magdolna történetét, ugye az apostoloknak a történetét, hogy mi is történt, hogyan is mutatta meg magát Jézus ezekben a szent napokban, és engedjük, hogy most a Húsvét 50 napjában rendszerint újra éljük ezeket az eseményeket, hogy legyen üzenete számunkra az ünnepnek, legyen tartalmas üzenete számunkra az ünnepnek, amelyben Isten Jézus Krisztus által csodálatos módon meg tudja nekünk mutatni magát. Akkor lesz igazán ünnep a Húsvét, hogyha tényleg megszólít az Isten, tényleg megérint az ő kegyelme, és ez nagyon-nagyon rajtunk múlik. Tehát biztos, hogy sok-sok-sok szerepünk van és felelősségünk abban, hogy egy ünnep az csak egy kulturális hagyomány, vagy valóban lelkileg is ünnep. Hát ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok erőt és kegyelmet a rádióhallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Színház történeti és Színész Múzeum aktuális tavaszi programjairól beszélgetünk. Ezt követően a májusfa állítás szép szokását elevenítjük fel egy ajaki példa segítségével. Végül pedig megismerhetik a Bródy Sándor könyvtár májusi programjait, valamint a Harlekin Bábszínház idei utolsó bemutatóját. Rövid ajánlunkban most Feskó Miklós nyugdíjas vasutas hangját idézzük fel egy archív felvételen.
Hát! Ide tessék figyelni, Erzsike, itt nálunk a májusfa vitel az nagyon bonyolult volt.
Miért?
Hát azért, mert itt a májusfát már az én időmben nyárfából, meg ficfából vitték, és azért ki kellett menni a határba, de a legénynek ki kellett választani a határba valamelyre azt a szép kis gömbölyű nyárfát, vagy azt a szép kis gömbölyű ficvát, mikor ő kiszemelte, május éjszakáján szólott két jó barátjának, és akkor kimentek, ellopták a fát, kifűrészelték, és azt hazacipelték akármilyen messzürül, és a lánynak, akinek vitték, annak az udvar közepére ők hárman azt elásták.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és regionális sporthíreket hallanak, majd ezt követően reggeli műsorunk ismétlése következik, melyben stúdióbeszélgetést hallanak Ferenc pápáról, az ő életéről és jelentőségéről. A szerkesztő Farkas Erzsébet vendégei lesznek a stúdióban, Csiz Maria István atya, az Egri Bazilika plébánosa, Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános és Szedmák Zoltán, Miskolc Mindszenti káplán. Rövid ajánlunkban most Szedmák Zoltán káplán beszél.
Ferenc pápa is egy róla készült filmben maga is mondja, hogy minden nap meghalunk kicsit, és egy napon tényleg elmegyünk, és ő maga így fogalmaz a saját halálával kapcsolatban, hogy mikor, amikor az Úr akarja, és ahogyan az Úr akarja. És az Úr így akarta, és amiről beszéltünk itt a békéről, úgy írták, ha jól emlékszem, ugye a vatikáni híradások, hogy békésen hunyt el. Tehát, hogy az a béke, amiről egész életében beszélt, megadatott neki a halála pillanatában, és békében távozott el.
Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Majd 3 órakor kezdődik a múltunk pillérei, melynek mai adásában folytatjuk a beszélgetést Lukács Egri püspök tevékenységéről, Buda Péter teológiai tanárral. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.